Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Vendégünk Halmai László, a www.hangkapu.hu üzemeltetője. Ezt így mondom, mert őszintén szólva, hogy mi az ő foglalkozása, nem tudom. Bár pár hónappal ezelőtt volt alkalmam egyszer őnála lenni, azzal a céllal, hogy megmutatja a lakásán lévő különböző hangtálakat és a gongokat. Megmondom őszintén, nekem ez egy fajta fordulópont volt az életemben, mert ott olyan hangélménynek, és most ezt ki kell hangsúlyoznom, hogy hangélménynek lettem a részese, amire nem is számítottam, és hát számomra elég fontosak a szép hangok, tehát a valódi hangok. Mindamellett gyógyításra is alkalmasak azok az eszközök, amikről majd szó lesz. Ezt nekem nem volt szerencsém kipróbálni. Mielőtt Lacihoz fordulnék, meg elmondom, ti már tudjátok, hangtálakkal most nem tudott szolgálni, de nem jelent olyan nagy problémát, mivel amikor önnála voltam, akkor többféle, talán 5-6 hangtálat is felvettem, gongot is. Ezt majd a honlapon ti is meghallgathatjátok, és azok is, akik nincsenek itt. Hát akkor sok szeretettel üdvözöllek.
Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit, bárki, aki hallja. Végtelen öröm és megtiszteltetés, hogy itt lehetek közöttetek, és hogy bármit is mondhatok erről, amit felvezettél.
Ja, az első kérdés az nem szokott megbotlani a nyelven, mert mindig azt szoktam kérni a vendégtől, hogy egy pár mondatban legyen szíves mutatkozunk be, hogy tőled is ezt kérnem.
Jó, hát az óvodás jelenről nem fogok mesélni.
Legalább, hogy mi volt a jelen?
Gondolom, hogy egy nagyobbat ugorhatunk. Tulipán. Ja nem, a tulipán voltam szerelmes, úgyhogy házikó volt. már tévesztőzben vagyok. De végzettségem szerint legalábbis középfokú szinten építész végzettségem van, és hát ez az, ami tulajdonképpen egy rendszerező, analitikus, valamilyen fajta gondolkodási forma felé elindított. És egy olyan 10-15 évvel ezelőtt spirituális irányba elmozdultam, egy megszólítottságom volt, és elkezdtem keresni az utamat. Én nem a kereszténységen belül találtam meg ezt az utat, hanem a buddhizmuson belül, és ott találtam számomra a tiszta, autentikus embereket és tanítást, ami elég tisztán követhető utat mutatott. És ezen belül hát saját magam kifejezése számára megismerkedtem különböző gyógyító technikákkal, mindig volt bennem egy olyan szándék, amivel mások segítését tudjam szolgálni. És különböző energetikai technikákat tanultam, nem tudom mennyire mondható, pranadi, ultranadi, narayana, amik finom energetikai szinteket szólítanak meg, és szimbólum rendszereken keresztül segítő folyamatokat képesek elindítani az ember fizikai és energetikai terében. És hát ennek a folyamatnak a mentén találkoztam a tibeti hangtálakkal, és hát most már egy olyan 8 éve körülbelül, amikor elkezdtem én ezt megtanulni, és hát nagyon sok gyakorlaton keresztül egyfajta önálló rendszert hoztam létre. Nagyon nagy szerencsém volt, hogy különböző energetikai rendszerek irányából közelítettem meg ezt a technikát, mert felismertem azt, hogy sokkal több egyszerű wellness, fitness, ilyen mondjuk azt, hogy relaxációs kezeléseknél olyan mély és nagyon erős energetikai rendszer, ami messze meghaladja az emberi képzelőerőnek a mindenségét. Úgyhogy körülbelül 5 évvel ezelőtt kialakult egy olyan önálló működési forma, rendszer, ami a saját fémjel, nem az én nevemmel jegyzek, hanem egy hangkapu nevű rendszerként működik. És hát most már 5 éve ezt igyekszem át is adni tanítványoknak, hogy más is tudja ennek a áldásos tevékenységét folytatni. Tehát, hogy számukra is igyekeztem megnyitni a hang, meg ezen keresztül ezeknek a lehetőségeit megmutatva, hogy érdemes talán mozdulni.
Ez azt jelenti, hogy akik ezen a területen működnek, ők mind kidolgoznak egy-egy saját metodikát, vagy a zömő egy általánosat használ, és vannak olyan emberek, akik valami egyénit visznek bele, vagy valamit felismerni vélnek, és akkor lesz egy saját iskolájuk?
Hát most nyilván lehet általánosságban beszélni, ez olyan, mint a kés. Ugye van vajkés, amivel lehet egy általános kenni, aztán van egy speciális kenyérszeletelőkés, vagy van a szike. Azért, mert valaki tud egy kenőkéssel egy vajas kenyeret megkenni, nyilván nem alkalmas arra, hogy műtsen egy szikével. Tehát ugye ennek nagyon sok fokozata van, és hát azt kell mondanom, hogy az abszolút laikus is képes nagyon szép folyamatokat elindítani, de hát mint mindenben, ugye vannak ennek különböző sikeri szintjei, amit az egyes adott embernek a lehetősége megenged.
Jó, akkor menjünk a hangtálak irányába. Nem tudom, hogy a jelenlévők közül kinek volt szerencséje hangtállal találkozni, illetve hallani. Kérdezem most tőletek.
Minimálisan.
Jó, tehát akkor amennyire szóval le lehet írni, hogy hogy néznek ki, ezek nyilván a 3-4 legfontosabbat mondjuk, meg hát amit a hangzásról el lehet, szóban át lehet adni, inkább így mondom, azt légy szíves.
Először egy pillanatra még visszagornék az előző kérdésedre, hogy vajon mindenki új rendszert hoz létre. Nyilvánvalóan nem. Ennek az eredő formája az egy belső ázsiai térben, ma Tibet környékére helyezik, és aztán innen indult ki, és nagyon sok féle formája nyilvánul meg, és nyilván annak megfelelően, ahogy egy szándék megnyilvánul ezen keresztül, úgy változott a formája is, a használási lehetősége is, a használati módja is. Tehát attól függ, hogy ki milyen motivációval és mire használja, annak megfelelően ez változik. Most Európában én összesen egy 5-6 ilyen iskoláról tudok, amiknek egy jelentős része, azt kell mondjam, hogy sokkal inkább a divatot lovagolja meg, mint sem, hogy ténylegesen tudja. Tulajdonképpen vannak tanítványaim Indiából, Nepálból, Tibetből nem, mert onnan nem nagyon jutnak ki szegény emberek, de hogy akik kint tanultak, és úgy néz ki, hogy nem nagyon tudják Tibetben se, Nepálban se, Indiában se, hogy hogy működnek maguk a tálak. Tehát a buddhista hagyományvonalban ugye egy élő átadási ág van, vonal van, ahol a mesterről, a tanítványra történő szóbeli átadás mentén történik a felhatalmazás, hogy bármit működtessen az ember. Gyakorlatilag nincsen élő hagyományvonal a Tibetben, Nepálban ezeknek a rendszereknek. Tehát van nyomokban fellelhető maga az eszköz, egy nyomokban fellelhető olyan, aki tisztán használja, de nincsen tényleges hagyományvonala. Tehát amikor azt mondtam, hogy önálló rendszert alakítottam ki, akkor egy olyan formát hoztam létre, ami nyilvánvalóan nem az én kitalációm, de én ismertem föl újra mondjuk azt, hogy bizonyos működési formákat képvisel.
Egy adat mit értek?
Hát ugye egy tának onnan indulni ki, hogy energetikai rendszerről van szó. Persze fizikailag is megfigyelhető az, hogy milyen mozgása van, de az energetikai működését azt ma a tudomány műszerekkel nem tudja mérni. Nincs egyszerűen olyan kifinomult eszköze, amivel egy spirális energiát, amit én hangformájában létrehozok, ő detektálni tudna. Nem tudja azt, hogy van egyenes vonalú mozgás, és nem tudja azt, hogy van hullámforma mozgása. És ez annak megfelelően jön létre, hogy milyen folyamatot indítok el.
Tehát, hogy hogy ütöd meg a hangtálat?
Nem teljesen, ennél intelligensebb a rendszer, tehát mondjuk az, hogy egy egyenes vonalú mozgás kifejezetten a fizikai testet szólítja meg, és abban munkálkodik. Egy hullámforma az elsősorban a mentális teret, és egy spirális energia az pedig az érzelmi teret. de ezeknek a kombinációja is lehetséges, tehát nem egy steril folyamatról van szó, hanem egy adott embernek, az adott lénynek a belső folyamatáról, aminek pont az a lényege, hogy nem egy gép hozza létre, hanem két magasabb szintű, tehát két embernek a magasabb szintű kapcsolódása mentén létrejövő folyamat az, amit képes létrehozni.
Jó, akkor az előjelben megjegyzem meg, hogy ugye ezek a hangtálak, ahogy különböző ütővel és módon megütik, rendkívül szép hangot ad, de az, ez a hang ez egy rezgés, tehát maga a hangtál ugye az rezeg, és nagyon hosszantartóan képes, tehát egy utolsó ütés után akár még percekig is kiadja ezeket a hullámokat, ugye?
Igen. Most akkor egy kicsit talán a hangról, ez kicsit lehet, hogy furcsa lesz pont az én számból is egy olyan helyen, ahol a hangnak különös jelentősége van talán. Mert hogy a hang, az eredő hang, az nem az, amivel mi ma azonosítjuk, mint emberek. Ugye az embernek van egy elég korlátozott lehetősége, hogy a hangot az érzékszervén keresztül tudja definiálni. Ez a 15 és a 20 kHz közötti tartomány, amit már az átlag érzékel. De hát azok a spektrumok, amik e fölött és az alatt vannak, azok szinte végtelenek, amit az ember nem is, az ultra rövid, ultra magas tartomány, tehát végtelenek, és ez csak a fizikai megnyilvánulása. De az eredő hang az egy, mondjuk az, hogy egy teremtői szándék, egy olyan megnyilvánulás, ami a fizikai térbe, a fizikai térrel való kapcsolódása során struktúrákat hoz létre, struktúrál, formál, és maga az élet, az gyakorlatilag egy eredő hang mentén képes létrejönni. Hogy itt egy eredeti teremtői folyamatról, vagy amikor a lélek definiálja önmagát, és a lélek bevonza az univerzumból azokat az eszenciális tartalmakat, tehát fizikai, érzelmi és mentális atomi minőségeket, akik azt a teljesen egyedi lenyomatot hozzák létre, aki csak és kizárólag arra az egyénre vonatkoztatható, aki létrejött. Tehát egy személyes lenyomatot, egy fizikai formát, egy eszközt hoz létre.
Ez arra vonatkozik, hogy mi is egy rezgés vagyunk?
Mi magunk, hát amióta tudja az ember, hogy atomokból épül föl minden, akkor azóta gyakorlatilag ez nem kérdés. Hogy ezt aztán az ember felismeri-e a hétköznapokban, nyilvánvalóan nem. De hát minden egyes sejtünk, minden egyes atomunk, az olyan módon épül föl, hogy van egy atommag és körülött egy energiakering. Ami pedig nyilvánvalóan van egy magasabb szintű fenntartó minőség. Amikor ez a magasabb szintű fenntartó minőség kivonódik ebből a fizikai térből, akkor ez a fizikai sík, ami addig működött, nem működik. Tehát ha a lélek kivonódik a testből, akkor a fizikai forma visszatér az anyag valóságába. Hogyha ilyen módon nézzük, ugye a hangtár nagyon-nagyon speciális eszközök, és arra a felismerésre alapulnak, hogy és hát ez a belső ázsiai kultúrának egy nagyon magas szintű felismerése, hogy minden rezonanciából, rezgésből épül fel. Minden, ami atomi struktúrából áll, itt a fizikai térben, az gyakorlatilag egy magasabb szintű teremtői szándéknak a megnyilvánulása, amit és ez az atomi struktúra annyiban különbözik egymástól, hogy más frekvencián mozog. Tehát a fában, a fényben, az üvegben ugyanaz az atom működik, de más frekvencián, tehát más perdületen fordul meg az atomnak körül ez a bizonyos energia. Na most azt ismerték föl, hogy mindennel gyakorlatilag egyrészt kapcsolatba lehet kerülni, másrészt mindenre hatással van, tehát a rezonancia szintjén. Ezek amelyeket a hangszereknek mondtál, én sokkal inkább szakrális hangkeltő eszközöknek hívnám, és a célja, a motivációja az volt, hogy őket létrehozták, hogy amikor az ember egy nagyon magas szintű életben, mondjuk az, hogy olyan magas szintű spirituális életben, amiben ők élték az életüket, a elme befogadó, feldolgozó és probléma megoldó képességének a határához érnek, akkor szükség van egy segítségre. És ezek a úgynevezett hangtálak egész pontosan a hangot hívták ehhez segítségül. Az általában ismert eszközök, ugye a csengettyű, a hangtál és a gong, amiket hívtak ehhez. És gyakorlatilag ezeknek az eszközöknek, ezeknek a szakrális hangkeltő eszközöknek a ható területe, vagy a lehetősége ott kezdődik, ahol az emberi elmének a működési tere befejeződik. Tehát olyan fizikai, energetikai és olyan tudati folyamatokat képes elindítani, amikre nincsen az elmének rálátása. Nem tudjuk, hogy mondjuk az életünknek egy nagyon korai korszakában, vagy egy a születési mátrix ideje alatt a magzati állapotban, vagy egy előtte lévő időszakban milyen folyamatok értek bennünket. Ezeknek a egyrészt fizikai oldása, másrészt ez egészen nyilvánvalóan egy energetikai oldása is, és hát a tudati érzelmi folyamatoknak is egy nagyon erős tisztító, harmonizáló, stabilizáló és oldó folyamatait képes elindítani. Mondják még, hogy kérdezze?
Van-e kérdésetek?
Bőven.
Jó.
Például nekem most az eszembe jutott, hogy itt a rezgések kapcsán nekem a homeopátia ugrott be. De valahogy a homeopátia, mint gyógymód, tehát valahol ott is a homeopátia szerek is rezgést foglalnak magukba.
Igen.
De a hangtálak, tehát nekem egy hangtál az sokkal jobban rezonál, érezhető, fogható, mint sem egy homeopátiás kis bogyócska.
Hát azt kell mondjam, hogy nagyon sok síkja szintje van a különböző segítő technikáknak, nem gyógyításnak mondanám, hanem segítő technikáknak. Ugye az emberek jelentős része ma a gyógyítást teljesen másban látja, mint ami eredőleg egy gyógyítás. Ugye a gyógyításnak egy magas síkja szintje, vagy a legmagasabb talán az, hogy valaki egy másik embert hozzásegítsen ahhoz, hogy ő a legmagasabb szintjével tiszta kapcsolódásba tudjon kerülni. Tehát önmaga eredőségével egy tiszta, harmonikus kapcsolódásba tudjon kerülni, illetve a környezetével. Na most a homeopátia, már hát nyilván amennyit én ismerek belőle, itt a különböző növényeket hívjuk segítségül, egész pontosan annak egy nagyon magas szintű szellemiségét. A magyar hagyományvonalban is van ilyen, rügyelixírnek hívják a különböző növényeket, hogyha az ember egy növény, egy fa virág felé olyan módon fordul, akkor meg lehet kérni azt az entitást, aki hát hasonló, mint az ember esetében a lélek, egy nagyon magas szintű szellemi eszenciát képvisel, és egy növénytől meg lehet kérni, hogy ezt adja át. Nyilván ennek a gyógyszertárakban, amikor megveszünk egy gyógynövényt, az is hordozza, de az csak a fizikai valóságát hordozza. Ott van a lehetősége, de teljesen más lehetőséget nyit ki, amikor nem csak a fizikai valóságát adja oda, hanem ennek az eszenciális tartalmát is. Tehát egy példát mondanék, egy Sobosi Lajos nevű úriember, egy igazi élő magyar mester, és sok helyen lehet tanításait meghallgatni egyébként az interneten, úgyhogy ajánlom figyelni mindenkinek. Volt egy rügyelixír kurzus, ahol behozott a helyiségbe egy aloe verát, és az aloe verának a két évesen idősebb leveleit lehet használni különböző gyógyítói folyamatokhoz, lehet belőle ugyanígy elixírt készíteni. És megkérte az egyik résztvevő fiút, egy kést adva a kezébe, menjen oda az ajtóhoz, és majd mondja azt, hogy levágok egy levelét. De előtte megnéztük az energetikai terét, ez viszonylag egyszerűen érzékelhető, azt gondolom, hogy aki ehhez érzékeny, viszonylag finoman, hamar fel lehet ismerni, hogy egy növénynek is van éterteste. Na most megméregették, hogy ez mekkora. Oda ment a srác, és azt mondta, hogy én most levágom az egyik levelét. És erre fogta, és így visszahúzta önmaga, ételtestét maga a növény. Tehát amikor nem megfelelő attitűddel közelít valaki egy növény felé, egyszerűen visszavonja azt az eszenciát, ami az ő lényegisége. És aztán utána egy másik ember megkérte, hogy azt az alulvágyát, hogy kérlek, hogy azt a tudást, bölcsességet, amelyet hordozom, kérlek segíts és add át nekem. És az volt az érdekes, hogy ugyanígy más emberek megmérték, és kiterjesztette az ő energetikai terét. Tehát a levágott levéllel már nem csak a fizikai valóság jelent meg, hanem annak az eszenciája is, amit ő hordoz, mint lehetőséget, szellemi eszenciát. Na most a Bach virág eszencia az nem olyan, mint egy gyógyszer, hogy nem egy panadol tabletta, ami fejbe vág és elmulasztja a fejfájásunkat, hanem egy olyan segítő rezonális minőséget jelenít meg, ami azt kell mondjam, hogy egy rezgés minőséget elkezd változtatni, és aztán utána az valamikor később az ember szervezetében egy ilyen módosító pályát elindít. Tehát bizonyos szempontból majdnem ugyanarról beszélünk, mint a hangtárról, ott egy másik eszköz, másik lehetőség, azt kell mondjam, hogy egy Bach-virág eszencia kicsit korlátozottabb lehetőségeket hordoz, mint egy hangtál, mert a hangtálon keresztül azt kell mondjam, hogy én az adott növénynek a szimbolikáját meghívom, és az a rezonancia a hangtálon keresztül képes megjelenni a térben. Tehát ugyanúgy egy rezonancia minőséget hordoz maga a növény, ami egyébként különböző szimbólumokon keresztül ténylegesen megjeleníthető, és aztán utána az be, a rezgésen keresztül bevihető magába a fizikai testbe.
Erre épülve szeretném megkérdezni, hogy ez gyakorlatilag szavak nélkül, gondolatok nélkül, teljesen laikus formában létezhet-e, és azért kérdezem, mert a közelmúltban a feleségemnek történt egy olyan balesete, hogy főzés közben belenyúlt a forró vizet tartalmazó fazékba, és legjobb tudomásom szerint gyorsan lekapott egy aloe vera levelet, és ezzel a levéllel ő kezelte ezt a felületet, és az ég adta egy világon semmi nyoma nem volt a forróvizes randevúnak a kezén, tehát ez működhet úgy is, hogy ez abszolút nem tudatos, de valahol egyfajta hit, mert ő nagyon hisz az aloe vera belső tartalmában, hogy ez így is létrejöhet, és lehet annak a következménye, hogy ez a kezelés az energiák átadása során egyszerűen olyan hatékony volt, hogy nem hagyott nyomot a forró vizes érintés a bőrén.
Hát azt gondolom, a hit az mindenben segít, tehát ő magában is a hit nélküli ember igazándiból nem is létezik. Azt kell mondjam, az, amíg az ember a belső hitéhez nem talál meg, és nem találja meg azt az eredő formát és lehetőséget, ami szerint ő működhet a világban, addig mondjuk azt, hogy az anyagcsere folyamatait menedzseli. De visszatérve, és elnézést, hogy itt kitérek ebből, tehát, hogy véletlenül az ő kapcsolata ezzel a növénnyel egy másikoni szinten régen létrejött, és van egy kölcsönösség ebben a folyamatban. És az aloe vera egyébként meg abszolút alkalmas pont erre a folyamatra, hihetetlen sokrétű, egy nagyon magas szintű gyógyító növény. És szerintem abszolút, igen. Tehát, hogy neki nem hiszem, hogy akkor is ott kellett megkérnie, hiszen az a kapcsolat az már létezett. Az már létezett.
És akkor ebből kiindulva, ha valaki nem hisz benne, de egy ismerősnél épp kéznél van, és ráteszi a leforrázott ujjára, oda foghatni, vagy nem foghatni?
Én szerintem foghatni, nem biztos, hogy ugyanolyan módon foghatni. De a hitről elsősorban nem ebben az aspektusában beszéltem ezt a pár cinikus mondatomat, elnézést kérek érte, hanem egy sokkal magasabb szintű hitet gondolok én emögött. Egészen pontosan olyan módon, hogy nagyon sokan egyszerűen abba az irányba próbálnak hinni egy teremtői valóság. Mondjuk azt, hogy Isten hit, nyilván ezt sokan sokféleképpen közelítik meg. Leginkább én magamban olyan gondolom, hogy van egy magasabb szintű rendező elv, ami mentén a világunk működik, és ilyen formán talán senki számára nem kelt visszatetszést. És hogy sokan kizárólag csak ebbe az irányba fordulnak, mint egyetlen valóság, és nyilván ez valóság is. Na most, amikor az ember amikor egyszerűen tudja ennek a létezését, akkor a hitnek egy olyan magas síkján van, ami nagyon sok mindenen keresztül vezeti. Nyilván nagyon fontos, hogy a szellemi tér irányába is megnyíljanak az emberek, és hogy annak a hite az jelen legyen. De azt is érdemes látnunk, hogy a fizikai tér, amiben benne vagyunk, a föld nevű intelligencia az egy sokkal magasabb szintű intelligencia, mint maga az ember. Egészen pontosan mi annak a sejtjei, atomjai vagyunk. És nyilvánvalóan a Föld maga létrehozta mindazt az eszközt, ami a segítségünkre lehet ebben az életben. Minden jelen van. És hogyha ha mondjuk azt, hogy hát csak úgy oda kapott, már nem is emlékszem, hogy az Úr hogy is mondta, hogy szinte öntudatlanul, azt kell mondjam, hogy nem öntudatlanul, hanem egy magasabb tudatossága mentén ösztönszerűen nyúlt oda. Amikor mi azt mondjuk, hogy ösztönszerűen, azt gondoljuk, hogy ez egy alacsonyabb rendű folyamat. Ellenben a mi elmeszintű gondolkodásunk az egy alacsonyabb síkú tudatosság, mint a lélek által vezérelt tudatosság, ami egy intuitív folyamat. Tehát mondhatjuk azt, hogy egy magasabb szintű gondolkodási folyamat. Tehát, hogy ösztönszerűen oda nyúlt egyszerűen, az megérkezett intuíciót, tehát oda nyúlok és azt használom.
Jó, kérdezzetek?
A virágok rezgése során kibocsátott nedvesség is ezt, tehát amikor csepp formájában jelenik meg a növényen, nem tudom jobban kifejezni magam, tehát hogy az is egy ilyen hanghatására jön létre, vagy hangot ad ki, amit mi nem érzékelünk, csak mint így jelenítődik meg?
Hát azért ez be kell olyan, hogy én nem vagyok szakértő. Tehát, hogy valamennyi rálátásom van. Én azt gondolom, hogy ez egyfajta eszenciája egyébként. Én is láttam már ilyet, amikor egy világ szinte könnyezni kezd, és megjelenik. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan eszenciális tartalma, ami hihetetlenül fontos. Én mondjuk azt, hogy a virág eszenciának a készítése az egy nagyon magas, mondjuk azt, hogy okkultista, alkimista folyamat. Egy rügyelixír készítése az egy viszonylag egyszerűbb és folyamat. Tehát, hogy de ott is hordozza mindazt a eszenciális lényegiséget, ami lehetősége van az adott növénynek.
Még egy kérdésem lenne, hogy a hangot azt nem csak a fülünkön keresztül érzékeljük, hanem egyéb testrészünkön is. Én egyszer megsüketültem, és ültem a padon az orvosi rendelőbe, és annyira idegesítettem, hogy beszélgettek mellettem, és a bizserget rezgett az egész szék, a hátamon éreztem. Tehát, hogy az lenne a kérdésem, hogy ezeket a hangokat, ezeket a fülünkön kívül más testrészünkön is értékeljük?
Hát, köszönöm a kérdést. Mert egy kicsit így vissza az elejére, amikor elkezdtem mesélni magáról a hangról, hogy ez mit is hordoz magába. Ugye az eredő hang az egy teremtői szándék. Egy megnyilvánuló teremtői akarat. És aztán utána nagyonféle, sokféle hang megjelenik, többek között ugye az ember által kiadott, ugye a hangszálak és a garat együtt munkálkodása révén megjelenik egyfajta rezonancia. De hogy tulajdonképpen ez valaminek a következménye, és a hang igazándiból nem ott keletkezik, ahol az a mi fülünk számára hallható, hanem mondjuk az, hogy egy gondolat az egy ugyanolyan hang. Most talán ez így nagyon profán, de hogy a gondolat maga, a szándék, ami ott megjelenik, az már egy hang. De azt utána mi lefordítjuk a mi hangképző szervünkkel úgy, hogy az egy hallható vagy értelmezhető tartományba kerüljön. Na most, akik a hallásukban károsulnak, azok pedig érdekes módon más érzékszervük kezd el fejlődni, és bizony a rezgés az nagyon-nagyon pontosan érezhető. Ugye nem csak az emberi beszéd által létrehozott hang jelenik meg, mert ugye ez elsősorban a személyiségnek a kifejező eszköze, hogy megértesse magát valakivel. De ott vannak a különböző zenei hangok, ott vannak a környezetünk zajai, illetve hát azok a hangok, amiket igazából nem zajnak mondani, mondjuk kimegy valaki a természetbe, és egy éjszakát eltölt egy erdőben. Hogy ott milyen hangok, ahogy egy levél megmozdul egy szellő mozdításában, ahogy a fák szinte beszélnek, ahogy az ágak, tehát rengeteg féle és minőségű hang van, és nagyon sok zaj van, ami igazándiból nem hang, hanem zaj. Ma, ami körbevesz bennünket, ez a zaj, ez egy káosz. Nem akarok nagyon messzire nyúlni, de az emberiség bukása előtt az embernek magának nem volt szüksége a beszédre. Mert olyan letisztult formában működött, ahol egy metakommunikációs folyamat mentén a gondolatot érzékelte, és számára az egy lefordítható, értelmezhető minőség volt. Tehát, mint ahogy ma szükségünk van a beszédre, és csak ezen keresztül vagyunk képesek megérteni, illetve hát a látó emberek, azok mondjuk az agy egyik nyúlványán keresztül, nevezzük szemnek, valamit vizuálisan is látnak. De tulajdonképpen ugyanezt a vizualitást a fülünk is képes leképezni, és nem csak két dimenzióban, hanem három dimenzióban ugyanúgy. És ezeket a hangokat, amik olyan módon keletkeznek, ugye a hangtálaknak egy kicsit a működéséről mesélni, hogy az embernek az az illúzió, hogy amikor megüti az ember, akkor ott egy hang jön létre. De nem így történik. Ugye ezek a hangtálak úgy néznek ki, mint egy violin mondjuk, vagy egy habkeverő üst, ami lehet, hogy ez most egy kicsit furcsa hangzik, tehát egy lábos, speciális lábos. És itt a hang megjelenik, ami egy szándék. Én egy rezgést közvetítek, és utána egy ütővel megütöm a tálat, amivel tovább viszem ezt a rezgést, tehát a tál, a hangtál részére egy rezgést átadok. Na most nem ott jelenik meg a hang, hanem ez a rezgés, ezt kibocsátom a környezetemben, és olyasmi, mint egy rádiolokátor, nem tudom, hogy mennyire ismerik vagy nem, aki hanghullámokat bocsát ki a térbe, és a visszaverődő hangok függvényében ő meg tudja határozni, hogy mi az, ami ott található, többé-kevésbé. Na most a hang ugyanígy keletkezik, maga a hangtál kibocsát egy rezgést, és a környezetéből visszaverődő rezonanciából születik meg a hang. Tehát egy reflexiója a környezetén. Ezért mondjuk a hangtálak nagyon-nagyon érzékenyek, és ha én megszólaltatom a hangtálat, akkor kapcsolatba kerül valakinek a fizikai testével, és hogyha ez a fizikai test valamilyen síkon elvon energiát, tehát energiára van szüksége, akkor elvonja azt a rezgéstartományt, és csak a visszaverődő hangok függvényében szólal meg a tál. Tehát adott esetben van egy teljes hangzású tál, de mondjuk csak a magasabb hangok kezdenek megszólalni a tálban, akkor ez azt jelenti, hogy az alacsonyabb rezonanciájú, az alacsonyabb hangtartományú energiát, azt elvonja a fizikai test, mert neki arra van szüksége. Az adott helyen, az adott folyamatokat segítendő. Most az egész testünk egy ilyen rezonátor, gyakorlatilag egy hangszer vagyunk. Több tér van bennünk, mint tömörség, és hát az ember fizikai teste az 75-85%-ban vízből áll, és a víz pedig egy hihetetlen jó hordozó közeg, gyakorlatilag a rezgést azt minden egyes sejtig, atomig elviszi. A legtömörebb részek is, tehát hogy a csont és az ízületi részekben is ez megjelenik. És az egyik fizikai síkú gyógyító hatása az pont az, hogy ezen a fizikai rezgésen keresztül a sejt, minden egyes sejtet rezegtet, és a sejtek szintjén egyfajta anyagcsere folyamatot indít el. A sejt membránokat így felpofozgatja, és egy anyagcsere, belső anyagcsere folyamatot indít el. Tehát mondjuk azt, hogy a sejtekben lévő méreganyagok meg különböző pangó részeket megszólítva egy fizikai anyagcsere folyamatot indít el. Na most, amikor mondjuk, hogy ez a rezgés találkozik a fizikai testtel, akkor gyakorlatilag átadják egymásnak ezek a sejtek, és bizonyos helyeken ezek a vizsergések, ahol elsődlegesen találkozik ezzel a fizikai forma, vagy fizikai test, ott erőteljesebben érződik, ahol pedig belső területen meg esetleg kevésbé.
És ez a sejt szaporodását is elő tudja segíteni?
Hát ezt most így konkrétizálni kéne a kérdés, mert ez félérthető, gondolom, hogy a...
Mert sok helyen, tehát fényterápiánál egyéb területen sokszor olvastam azt, hogy a sejteket ezáltal szaporítani tudják, és ezért kérdezem, hogy így a hang segítségével, tehát hogyha már sejteket működésbe hozzuk, hogy az elhaló sejtek, vagy egyáltalán úgy tudnak-e szaporodni?
Hát az elhaló sejteknek nem kell szaporodnia. Azt kell mondjam, hogy egy fizikai anyagcsere folyamat az pont azt jelenti, hogy az ember fizikai teste teljes sejtállománya 7 évenként kompletten lecserélődik. Most akinek ez a anyagcsere folyamata nincs rendben, ott ilyen pangó területek jelennek meg, mondjuk a nyirokrendszer, véráram, ízületi részek, ahol vagy lágyrészi területek, nagyon sok helyen nyilván életforma, meg egyfajta hozott, mondjuk az, hogy nyitottság is benne van ebben. De tulajdonképpen egy teljes lecserélődés történik. Na most ezeket a folyamatokat például nagyon erőteljesen és szépen meg lehet segíteni. Annál intelligensebb a rendszer, mintsem, hogy direkten szeretnénk beavatkozni a valahova. De amikor általánosan egy jobb működési irányba segítek elmozdulni, akkor a meglévő rendszereken keresztül egyszerűen az elhaló sejtek elkezdenek kiürülni. És ezt tudom mondani. A élő és dolgozó sejtek pedig egy tisztább működési forma felé mozdulnak el.
Milyen oké csinált a hangtárnak a gomb, mennyi időben bekerülünk egy ilyen eszközbe elkészítünk?
Hogy még egyszer, hogy
milyen anyagokból készülnek, és hogy mennyi időben kerülünk egy ilyen eszközbe elkészítünk?
Hát nyilván nagyon sok hangtár van, amiket én használok, ezek eléggé speciális, kifejezetten gyógyító eszközök. Az eredeti tálak 5-7-9 fémből készültek, ez amit én használok, ez 12 fémből készül. Ez persze nem érdemes túl misztifikálni, azt kell mondjam, hogy olyan, mintha egy ötvös mester egy viszonylag gyenge minőségű szerszámmal is jól tud dolgozni, mert olyan tehetséges. Aztán egy kezdőnek jó, ha jó szerszáma van, mert hogy a szerszám segíti abban, hogy ő jót tudjon létrehozni. Aztán amikor nagyon magas szinten van valaki, akkor újból fontos neki az, hogy egy jó eszköz legyen a kezében, hogy ne folyton az eszköz hiányosságait pótolja az ő tudásával, hanem valóban oda tudjon figyelni, amire figyel. És ezek igazándiból egyrésztről van jelentősége, hogy hány fényből készül, másrészt nincsen. A jelentősége abban áll, hogy ezek a fémek, amik ezekben a tálakban benne vannak, ezek nem a számuk szerint fontosak, hanem egy olyan rezonancia minőséget, úgynevezett bolygó minőséget képviselnek, amik azért fontosak, mert azt a rezonancia minőséget képviselik, amit az adott bolygó a mi naprendszerünkön belül. Tehát a mi naprendszerünkben egy-egy bolygónak van egyfajta rezonanciája. Olyan, mintha a Földet néznénk, innen rengeteg fajta rezgés van, de elmegyünk 100 kilométerre, emelkedünk a Földtől, akkor mégis egyfajta azonos pózálás, egyfajta rezgést érzékelünk. A Mars, a Jupiter, a Vénusz és társai, azok ugyanígy egy bizonyos távolságból egy rezonanciát képviselnek. Na most ez azért érdekes, mert hát az a tér, ahol a lélek önmagát definiálja és iniciálja, hozza létre ezt a fizikai formát, gyakorlatilag azokat a fizikai vagy azokat a szellemi atomi minőségeket ebben a térben hívja össze, és hozza létre azt az egyedi lenyomatot, akik mi vagyunk. Tehát amikor mi egy ilyen tálat megszólaltatunk, akkor nem egyszerűen egy hang keletkezik, hanem ezeknek a hangoknak az összessége. Tehát benne van 12 fém, annak van önmagában egy hangja, van egy felhangja, és ezek egymással is kölcsönhatásban vannak. Gyakorlatilag mondjuk azt, hogy a naprendszernek, a mi naprendszerünknek, a mi mondjuk azt, hogy otthonunknak, a lélek otthonának egy olyan alaprezonanciáját képviseli, ami létrehozta a mi valóságunkat. Amikor megszólaltatjuk a tálat, akkor egy olyan ős rezonanciát közvetítünk felé, ami aztán minden egyes sejtet emlékeztet az ő eredő valóságára. És leginkább a hatásában az jelenik meg, hogy ez az eredő rezonancia, amikor emlékezteti a sejteket, hogy kik ők tulajdonképpen, akkor egy tisztán eredő működési forma felé fogja segíteni őket a működésükben. És visszatérve arra, hogy készülnek, hát így döbbenetesen nehezen. Tehát nem maga a kovácsolás nagyon nehéz, hanem maga azok a fémek, amik ezekben a tálakban jelen vannak. Azt kell mondjam, hogy az egyik részük az már régen elillan, amikor a másik még éppen izzani szeretne. Tehát a kovácsolási folyamat maga nagyon nehéz, és bizonyos szempontból visszaugorva arra a kérdésre, hogy a homeopátia. Tehát nyilvánvalóan az arany, meg a higany, az szinte csak homeopátiás szinten van jelen ebben a folyamatban, mert hogy a minősége jelenik meg magában a tálban, de a direkt fém, azt kell mondjam, hogy legalábbis hát nincs túl reprezentálva az arany ezekben a tálakban. Tehát ugye a nap, ami a mi naprendszerünk vezető tudatossága, és annak a fém az arany. Azt kell mondjam, hogy a legerőteljesebb megnyilvánulás nyilván annak kéne lenni, de nincs benne annyi. Alapvetően a réz az, ami túlnyomó részt megjelenik benne, cín és még pár fém, ami 8-9 fém az, ami közvetlenül kimutatható, a többiek azok kevésbé. Most ennek a készítése önmagában is egy eléggé nehéz. Ugye az acélt kovácsolni az egy viszonylag könnyű folyamat, már az se könnyű természetesen, de az egy egyirányú munka, tehát oda egy erőfeszítést kell kifejteni, ráütök a tára. Na most a bronz az egy olyan, mintha egy kenyérgalacsint próbálnék kovácsolni, mert olyan puha maga a fém, hogy szinte beleragad a kalapács, tehát le is kell róla, meg rá is kell ütni, tehát kétszer kell erőt kifejteni. És hát nagyon alacsony hőfokon tudják csak kovácsolni, mert 800 fok fölött a réz oxidálódni kezd, és úgynevezett rézoxid jön létre, ami a rézgálic nagyatyáim még azzal permeteztek, tehát olyan mérgező anyagok szabadulnak föl. Tehát egy alacsony hőfokra hevíthetik, és a réz, mivel nagyon jól vezeti a hőt, nagyon hamar kihűl. Tehát hihetetlen rövid idejük van, hogy dolgozzanak az anyaggal, folyamatosan hevíteni kell, és kovácsolni. Ez többnyire 4 ember szokta végezni ezt a feladatot. Először, mint egy palacsinta, csinálnak belőle egy ilyen plecsnit, aztán utána zömítik ezt, és aztán van egy vezetőkovács, és van 2 segéd. A vezetőkovács beüt egy pontba, a 2 segéd pedig utána ráüt arra a 2 pontra, és aki pedig ízítja, illetve a kalapács alá igazítja magát ezt a lemezt, a középpontból elindítva elkezdi forgatni magát ezt a palacsintát, és aztán ahogy így körbe-körbe spirálisan elkezdi kovácsolni, az oldalfala így föláll magának a tálnak, tehát így felágasodik. Gyakorlatilag ezzel hozzák létre a tálat. Egy tálnak az elkészítése ilyen 30 munkaóra, 30 és 60 munkaóra között van, attól függ, hogy hogy milyen kidolgozottság volt tál. Többnyire egy-egy táltípust, azt egy család készít, nem nagyon szoktak, hát ilyen családi manufaktúrák ezek, és nem nagy üzemi készítése. Legalábbis ami ténylegesen tálak, mert nyilván majdnem a fröccsöntésig bármit meg lehet találni a világban. Hogyha valami divattá válik, akkor ez végtelen.
Hogyha hol készülnek?
Tessék?
Hol készülnek fog a tálak?
Hát nagyon érdekes, Észak-Indiában és Nepálban, ugye ha bár tibetinek hívjuk ezeket a tálakat, az esetek nagy részében tibeti tálak azok szinte nem fellelhetők. Az ehhez hozzáértő emberek azt mondják, hogy soha nem is készültek Tibetben. De nagyon érdekes, mert a legmagasabb szintű mestermunkák mégis Tibetből kerülnek elő. Ez egy paradoxon, én nem fogom tudni feloldani, de mégis így van. Tehát, hogy Észak-Indiában és Nepálban készülnek javarészt ezek a tálak, de hát Kínában, Vietnámban, Laosban, Japánban, Burmában van egyfajta hagyományvonala. Én arra gondolom, hogy elsősorban a tibeti irányból indult el, és aztán ahogy különböző kultúrákkal és szándékokkal találkozott, úgy változott a formája is, és úgy változott a használati módja is ezeknek a tálaknak. Ugye van bengáli tál, van asszam tál, van zen tál, van nagyon-nagyon sokféle megnyilvánulása ezeknek a tálaknak, és nagyon sok lehetőség van ezekkel a tálakkal.
Jó, köszönöm. Következő kérdés.
Nekem az lenne a kérdésem, mitől függ, hogy egy hangtálnak milyen hangja van, vagy főhangja melyik hang lesz? Mert nagyon gyakran tapasztalok kvint állású megszólalásokat, ami azt jelenti, hogy mondjuk egy G, és arra mindig vagy egy D, vagy H hang kerül, akkor terc lesz is. Hogy ez mitől függ, mert hogy akárhogy ütöm meg, nagyon sokféle dominanciája lesz, nagyon sokféle más felhangja, de az biztos, hogy ezek mindig benne lesznek.
Jó kérdés, de én azt így rögtön be is vallanám, hogy nem tudok kottát olvasni, és így a hangokkal komoly problémáim vannak, tehát amikor mondta nekem az ezt meg az azt, én nem tudtam hova behelyezni őket, és ilyen módon ezt így meg sem fogom tudni találni, hogy a mi a mit csodával és a minek összefüggésében jelenik meg. Annyit tudok, hogy nem célja az, hogy egy hang legyen. Azzal gyakorlatilag ölni lehetne, gyakorlatilag életellenes az, hogy egyetlen egy hangot jelenítünk meg. Tehát a hangtálak, hogyha az valóban megfelelő módon készítik el és megfelelő a szándéka, akkor hasonló módon épül föl, mint az ember energetikai rendszere. Ugye a fő energetikai rendszer az 7 fő hangból áll, egész pontosan ezt hívják 7 csakrának vagy 7 erőközpontnak, és ezek az erőközpontok hordozzák az összes többi erőközpontnak a minden lehetőségét. Tehát mondjuk az, hogy egy főhang és többi felhangként jelenik meg. Nem teljesen így igaz nyilvánvalóan, de hogy soha nem magában jelennek meg a hangok. És a hang maga annak függvényében is változhat, hogy ki az, aki megszólaltatja, ő milyen állapotban van, ki jelenik meg az ő terében még, és milyen módon szólaltatja meg, és mivel. És milyen módszerre. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok összefüggése és hatás, ráhatás van azzal kapcsolatban, hogy milyen módon szólal meg egy adott tál. Sőt, azt kell mondjam, hogy egy tál itt van a kezemben, megszólaltatom, rámeditálok, és teljesen máshogy is képes megszólalni. Tehát a te, vagy bárki másnak a gondolati energiája az adott atomi struktúrát is képes változtatni. Ezt hívhatjuk mágiának is, igazándiból ezt egy tiszta formájában értsen mindenki, tehát nem egy hókusz-pókuszról van szó, hanem egy magas szintű mentális folyamatról, egy gondolati energiáról, ami képes arra, hogy az atomi struktúrával kapcsolódjon, vagy ahhoz kapcsolódjon, és azt rábírja arra, hogy valamilyen módon formálódjon.
Jó, következő kérdés.
Energiát ad ezek a hangtálak segítségével, hogy lelkimennyitást, vagy ide tulajdonképpen mire van, vagy mire tudják használni a gyógyítás terén?
A gyógyítást azt nem merném használni, mert azt gondolom, hogy a mai orvostudomány mentén abszolút lejáratodott, bár nyilvánvalóan nagyon szükség van a nyugati orvoslásra, de nem ebben az értelemben értendő semmiképpen. Tehát azokra mindre lehet használni, amiket mondott, sőt, ő azt gondolom, hogy ennél sokkal széleskörűbb a használata. De a gyógyító folyamat, vagy a gyógyítás maga, az bizonyos szempontból mellékterméke annak a hatásmechanizmusnak, amit a hangtálak vagy a gong kifejt. Tehát máshogy hat a gong, máshogy hat egy hangtál. A hangtálak alapvetően az ember energetikai struktúrájába belenyúlnak és ott tevékenykednek. Elsősorban a fizikai, az érzelmi és a mentális erőtere, tehát a személyiséget alkotó hármasságot szólítja meg. Ezt úgy gondoljuk, hogy hát ezek nem olyan lényeges dolgok, de ha, hogy mi az, hogy érzelmi tér, nyilván ebben mélyen bele kéne menni. De hogy ez a hármasság az, ami mentén létezünk egyáltalán, hogyha ez a hármasság nincsen egyensúlyban, akkor gyakorlatilag felborul a teljes rendszerünk. Van, aki alapvetően mentális, és mondjuk a fizikai formára, a testre nem helyez hangsúlyt más. Lehet, hogy gyönyörű mentálisa van, szép nagy vízfejet növeszt, és gyönyörű izmokat fejleszt magának, de az érzelmi tere csapódik, és hol a félelmében, hol a haragjában, hol a szomorúságában időzik. Gyakorlatilag ugye az érzelmi tér két dolgot szolgál, az egyik az, hogy az öt alapérzelmen keresztül egy tapasztalási utat járunk be, tehát a félelem, a harag, a szomorúság, az öröm és az együttérzésen keresztül egy fejlődési folyamatot járunk be, és minden egyes minden egyes szinten újból és újból ezt az öt alapminőségen keresztüli utat bejárjuk. A másik az pedig azt szolgálja, hogy a mentális, tehát a mi gondolati terünk között és a fizikai test között egy tiszta összekötő kapcsolat, egy tiszta összekötő teret hoz létre. Ha sérült ez az érzelmi tér, akkor hiába van egy gyönyörű mentális, a fizikai test után egy idő után, a fizikai test egy idő után elkezd torzulni, mert nincs tiszta kapcsolódása és nem kap tiszta impulzusokat az ő működésével kapcsolatban. Tehát van olyan betegség, ahol mondjuk születéstől fogva, nem is a Dankor, hanem az autistának például az érzelmi tere sérült. És ezért gyakorlatilag van egy egészséges fizikai teste, van egy egészséges mentálisa, de mivel az ingerület nem jut át, egy idő után elkezd torzulni a fizikai forma, és egy szinte egységes formát kezd fölvenni, tehát elkezd hasonlítani. Tehát nem jut át ez az ingerület. Hogyha ott ezt fel lehetne oldani, nem vagyok benne biztos, hogy ez így lehetséges, de hogyha fel lehetne oldani, az érzelmi teret feltisztítani, és ezeket az ingerületeket átvinni, akkor egyszerűen egy egészséges, teljesen egészséges emberről van szó. Tehát döbbenetes jelentősége van, hogy ez a hármasság meg legyen szólítva, külön-külön egyes energetikai terek harmonizálva legyenek, egyfajta kapcsolódást létrehozzon, és a kapcsolódást megerősítve egy egység irányába elmozdítsa. Mert hogy csak ott lehetséges, hogy utána egy belső integrációs folyamat létrejöjjön ezen a téren belül. Ez a hangtálaknak az elsődleges működési szerepe. A gong az pedig egy másik működési struktúrát hoz be. Egész pontosan ott annak a kettőségnek a megtapasztalása a lehetőség, hogy mi lehetünk a megfigyeltek és a megfigyelők, tehát egyszerre felismerhetjük, hogy mi egy fizikai testben megnyilvánuló lény vagyunk, emberként létezünk, és ugyanúgy a lélek valóságunkat is, tehát hogy van egy magasabb irányítottságunk, és ugye a két minőség az gyakorlatilag nem különbözik egymástól. Tehát, hogy egy a két minőség, és ugye annak a megtapasztalását hozza eléggé érzékelhető módon test közelben, hogy ezt megtapasztaljuk. Másrésztről pedig, hogyha így mondjuk azt, hogy talán a gyógyítás vagy a segítési folyamatokat nézzük, akkor a gong az elsősorban a külső energetikai struktúrát szólítja meg, és onnan segít le választani, letisztítani azokat az energiákat, amik nem hozzánk tartoznak. Egy példát mondjak, mondjuk azt, hogy valakit nagyon súlyos trauma ér, mondjuk egy háborús vagy élménye van, ahol az erőszak minden szinten megjelenik. De nyilván ehhez nem kell háborúba menni, mert családon belül, és ez nem csak fizikai, hanem mentális vagy érzelmi erőszak is lehet, nem kell fizikailag megtörténni egy erőszaknak. Ez bármilyen ilyen folyamat az ember külső energetikai struktúrájában egy bemetszést ejt. És ez olyasmi, mintha nyilván nem látó embereknek egy kicsit ezt nehéz elmondani, hogy egy csiszolt kristályt a ablakba helyezek, amin, hogyha besüt a nap, akkor széttöri magát a fényt, és mint egy szivárvány jelenik meg. És hogyha ez a sérülés az embert éri, akkor az élete során bármilyen külső térből érkező impulzus csak ezen keresztül képes megérkezni, és csak ennek a determinációjában, vagy kényszerpályáján képes utána, ezen keresztül képes ezt egyáltalán felfogni. Olyan, mint hogyha de nagyon rossz, mert csak ilyen vizuális képeim vannak. Tehát azt mondanám, hogy egy zöld színű napszemüveg, ez így nem nagyon mond semmit sem.
Van jobb ötlet is erre.
Igen?
Nekem az ötlet eszembe, hogy például amikor a liftben vagyunk, és mondjuk valakit beszélgetnek ugye körülöttünk, és ahogy becsukódik a lift ajtó, elindul a lift lefele, és azok a hangok, amik ott voltak, ahogy egyre távolodik, megtörnek. Nagyon furcsán megtörnek, és furcsa hangárnyékok lesznek belőlük. És valami ilyesmi lehet ez is. Mert ahogy a hangok, hogy megtörnek, távol kerülnek, és ilyen kis hangrengések kezdenek kiveszni belőlük. Csak hát ugye gyorsan leér a lift, és csak utólag gondol bele az ember, hogy ez történt. Vagy mondjuk egy zárt ajtó mögött, ahogy beszűrődnek a hangok. Olyan hihetetlenül megtöri a hangszinteket, a hangszíni elemeket, az ajtó, csak legyen egy műanyag, vagy akármilyen egyszerű ajtó, annyira megtöri, hogy kintom az ajtót, és azon kezdődik el gondolni, hogy hogy törtem így.
Én most nem teljesen erre gondoltam, szerintem most az jutott eszembe, hogyha egy metronomot mondjuk elhelyeznék itt a helységben, vagy egy óra ketyegése, és egy idő után egyszerűen úgy gondoljuk, hogy ez a valóságunk, ez a valóság része. De ez maga a valóság, hogy ott ketyeg. És ha egész életünket mondjuk ebben a helyiségben töltenénk, és talán kimennénk egy olyan térbe, ahol nincs a ketyegés, egyszerűen lehet, hogy a biztonságodat veszíted el, a biztonság érzetedet, hogy mi történt. Nincs ott a ketyegés, amit én megszoktam, hogy ez adja nekem a ritmusát az életemnek. És hogy ez a valóságunk részévé válik, holott az nem a valóság, hogy egy kakukos óra adja a biztonságot az életünknek. Vagy legalábbis nem a teljes biztonság. Nem a teljes biztonság.
Én elmesélek egy saját élményt, ami akkor történt, amikor Lacihoz elmentem. Tudni kell, hogy akkor találkoztunk először, és én, amíg vagy 4 vagy 5 hangtálat, üstöt, gongot ugye, megmutatott nekem, én igazából nem tudtam teljesen ellazulni, mert hát óhatatlan, teljesen új helyen vagyok, akkor figyelek, ugye nem tudom, hogy mi történik, tehát én végig figyeltem, az egészet hangban felvettem, és a sok élmény közül most a gongot emelném ki, ugye ezeket a felvételeket otthon meghallgattam, így a gongot is, és nagyon nagy hangerő mellett. És előfordult velem másodszor az életben, az az érzés, hogy megállt az idő. Tehát számomra megvan az az érzés, én már kétszer is, hogy megállt az idő. Ez akkor következett be, amikor, ugye, ha jól emlékszem, 50-60 centi átmérői volt a gong.
100.
Jó. Én nem is nagyon tudtam ugye, nagyon megütni, mert hát egy bérházban lakik. De közelről lett felvéve, tehát nagy hangerő mellett meghallgattam, és amikor két esetben a legerőteljesebben ütötte meg, mondom így, hogy legerőteljesebben lett, hogy valami más módon, és nem a legerőteljesebben, de amikor a leghangosabban hallottam, akkor ez a rezgés, jó hangfalról van szó, 15-20 másodpercig egyenletes hangerővel húzzát. És ez valahogy vagy az örökké valóság, vagy a megáll az idő, tehát teljesen mindegy, hogy hogyan fogalmazom, ezt az érzést adta nekem vissza. Tehát itt ezzel csak azt szerettem volna elmondani, hogy a gyógyítás mellett ugye akár relaxációra, meditációra is alkalmas lehet egyes emberek számára. Erről még nem volt szó.
Igen, abszolút, bár én azt gondoltam, hogy ebből az irányból közelítettem meg, de ezek szerint nem teljesen úgy érkezett meg, ahogy a szándékom szerint volt. Itt most persze mi erről beszéltünk, de hogy ez így elhangozzon, tehát hogy én felajánlom azt, hogy egy teljes 20-25-30 perces meditációt majd közösen felveszünk, és egy olyan meditációt készítenék el, ami bárki számára használható, tehát nem egy egyénre szabott, hanem egy olyat, ami tisztít, segít, támogat, és egy belső egyensúlyt segít létrehozni. Ugye ezeknek az eszközöknek a legfőbb támasza az az, hogy amikor ez a belső harmónia létrejön, abban a belső egységtérben nincs olyan, hogy betegség. Tehát, hogy a betegségről igazándiból nincsen értelme beszélni, hogyha az ember önmaga belső tengelyében van, és önmaga egységében van. Minden betegséget, minden krízis helyzetet, ami az életünkben adódik, azt a lélek delegál ide a fizikai szintre, és attól függően, hogy mi az, amiből a fizikai forma, tehát mi magunk a leghatékonyabban tanulunk, arra a szintre van delegálva. Ha kell egy érzelmi válság, ha kell egy munkahelyi krízis, ha kell egy mentális probléma, ha kell egy fizikai betegség. És ha kell, mind a hármat egyszerre meghívja nekünk, hogy kellőképpen, hogy egyszerűen észrevegyük, hogy mi a dolgunk itt a világban. Ha kell, hátra csavarja a kezünket, és rátérdel a hátunkra. Tehát, hogy a betegségek és a különböző válsághelyzetek ennek függvényében jelennek meg. Most a hangtálak, meg a gong egy ilyen belső hazatérést segítenek, mondjuk az, hogy relaxáció, ennek is nevezhetjük, megnyugvást, meditációs állapot, egy olyan állapot, amiben ez a belső egységállapot létre tud jönni. Egyáltalán meg tud születni. Először is persze nagyon fontos, hogy, hogy legyen az embernek egyetlen egy mintája arra, hogy a megállás, a nem pörgésben levés, az nem halálos. Tehát a csend, az nem egy veszélyes valami, hanem az egy értető eleme belső, a befelé, fölfelé, önmagunk eredősége felé való mozdulásban.
Jó, akkor még egyet kérdeznek a nála töltött időszakkal kapcsolatban, hogy előfordult, hogy ugye hiszem, 4 vagy 5 hangtálat tettél egymás mellé, folyamatosan kongattad vagy ütötted mindegyiket. Beszéltél arról, hogy hangok születnek, hangok hangokat ölnek ki mondjuk, vagy a hang hanggal egyesülve új hangot hoz elő. Mi a jelentősége, ha több hangtál szólal meg, maradjunk a gyógyításnál?
Tehát ha nem nagyon látjuk, de döbbenetesen összetett fizikai és energetikai tér vagyunk. Egy hihetetlen árnyalta rétegzetten felépül finom szerkezet és lény. Ezt minél árnyaltabban, rétegzettebben tudjuk megszólítani, annál nagyobb a lehetőségünk arra, hogy az adott struktúrát megszólítsuk, megszólítva megtaláljuk azt a segítő, gyógyító folyamatra való támogató impulzust, ami az adott embert készteti egy másik működési folyamat irányába. Lehet, hogy ez egy kicsit összetettem, fogalmaztam. Tehát egy másik példával élnék. Mondjuk azt, hogy Shakespeare egyik legszebb drámáját szeretnénk lefordítani magyar nyelvre. És amikor egy egyszerű formát választunk, akkor éppen fél éve valaki tanul angolul, és van egy óriási nagy szótár, és lefordítja ezt magyarul. És ezt az ő lehetőségei szerint lefordította. A másik, aki ezzel a fordítással foglalkozik, az mondjuk Arany János, mert őt véletlenül ismerjük, hogy milyen módon egy 150 ezeres szókincsel rendelkezett, vagy nem tudom én mennyivel, vagy alkotott új szavakat. Az egyik, az tartalmilag lefordított valamit, a másik pedig hihetetlen plasztikusan, árnyaltan, rétegzetten, hangulatában, képiségében, mozgásában, végtelen plasticizmus, plasztikával egyszerűen kifejezi azt, hogy mit akar számunkra mondani az adott ember. Itt egy nagyon árnyalt, nagyon finom eszköz megszólít egy másik nagyon finom eszközt. Azonban itt jó, hogyha látjuk, hogy a hangtálak és a gong csak egy eszköz. A kulcs az mindig ott van annak a kezében, aki azt használja. Én hiába adok egy szikét egy gyerek kezébe, ő soha nem fog velem ütni, nem is ez a dolga. Sőt, veszélyes is lehet a kezébe. Tehát annak függvényében képes kinyílni, hogy ki a karmester. Egy zenekar is lehet, hogy van 10 jó szólista, és gyönyörű dolgokra képesen, de ha nincs egy ember, aki azt a 10 szólistát egy keretbe, keret közé hívja, és bizonyos rend mentén nyilvánulhassanak meg, akkor nem tud kiteljesedni. És az a keret és az a rend adja meg a legmagasabb szintjét, hogy meg tudjanak nyilvánulni. Tehát a kezelő ugyanolyan fontos egy ilyen folyamatban, mint maga az eszköz. És itt tulajdonképpen nem egy eszköz egy emberrel kapcsolódik, hanem két egymás segítő lélekminőség találkozása egy segítő eszközön keresztül.
Köszönöm.
Ha így ez...
Jó, rendben van, kérdezzetek.
Barátom megemlítette, hogy hova igyekszem ma délután, és lelkemre kötötte, hogy kérdezzem meg, hogy neki van pajzsnői problémája. És aki ez a kérdése, hogy egy hangtál segíthet-e neki abban, hogy itt a pajzsnői problémájával egyensúlyba jöjjön.
Igen, és nem. Tehát, hogy nyilván nagyon buta lennék, azt hiszem, hogyha azt mondanám, hogy igen, mert hogy ez ilyen formán nem igaz. Viszont ha mögé megyünk, hogy mi egy spajs, mi egy probléma, akkor szerintem meg lehet fejteni, hogy az adott probléma mögött milyen tudati, lelki, fizikai folyamatok zajlanak. Ebben hagyd ne menjünk bele. Rüdiger Dahlke út a teljességhez, ott van leírva gyakorlatilag. A legértékesebb az első 100 oldal, és utána minden probléma kör után van 10 kérdés. Föltéve tessék föltenni magának ezt a 10 kérdést, ostobának fognak tűnni a kérdések, mégis érdemes rajta elgondolkodni, és ha a 10 kérdés után van még kérdése, állok rendelkezésére, és azt gondolom, ha ő tudatosan van egy adott folyamatban, nagyon hatékonyan, nagyon jól, és egészen biztosan fog tudni segíteni neki. Ez így válaszol?
Teljes mértékben.
Köszönöm. Ja. Tehát magyarán akkor nem direkt módon segít, hanem áttételesen a problémákon?
Igen. Hát gyakorlatilag azon az ember, mondjuk az, hogy fizikai, energetikai, tudati állapota, amiben van, a hangtálak és a gong képes abban megsegíteni, hogy ő egynek, egésznek, teljesnek, embernek, nőnek vagy férfinak ne csak érezze, hanem tudja magát, ebben egy bizonyossága legyen. És aki ebben, abban a bizonyosságban van, nincs olyan betegség, ami abban a térben ne lehetne megoldható. Bármi, ami betegség bárkinél jelentkezik, nincs olyan betegség, amire már ne kapná meg korábban a lehetőségét annak, hogy ő azzal szemben érzen. Nincs. Ha csak nem egy karmikus betegségről van szó, ami, de ha nem így született valaki, akkor még az is azt gondolom, hogy feloldható pont a lehetőségét ott hordozzuk, hogy mindennel.
Jó, kérdezzetek.
Szólt arról, hogy Indiában mester nyitja a tanítványát. Ez egy élet addig tartó folyamat, vagy hány év után válik valaki mesterré?
Hát ma nagyon-nagyon könnyen osztogatják a mester címet. Van olyan ilyen energetikai rendszer, ahol a második szint után azt mondják valakiről, hogy ő mester. Nyilván nem erre gondolt most ebben. Én azt tudom elmondani, ami az én tapasztalásom, hogy vannak különböző tanítások, például ilyen a Szívszutra, mondjuk azt bárki olvashatja, de vannak magasabb szintű tanítások, amik hordoznak olyan tartalmakat, amikre nem mindenki van felkészülve. Na most egy mester és a tanítvány kapcsolatában, viszonylatában, és hogy ezekben a tanításokból, ugye itt ezek ősi, kicsit mélyebb nyelvekről van szó, bár a magyar nyelv az azt gondolom, hogy egy végtelen mély szakrális nyelv, egy hihetetlen ős nyelvről beszélünk, ami legalább a szanszkrittal, legalább tehát ugyanilyen értékű nyelv, mint ezek a nyelvek, a maga eredő formájában, tehát nem feltétlenül a mostani torzult formájában. Tehát ezek a tanítások hordoznak úgy nevezett mag szótagokat, vagy erőszavakat, amik nem egyszerűen úgy működnek, tehát nem elsődleges profán jelentése van egy-egy ilyen tanításnak, hanem van mélyebb energetikai és szakrális jelentése is, ami olyan ez a szó, mintha behatol és kinyílik. Na most, és elkezd dolgozni. Na most, hát a tanítványok egy jelentős része, amikor ezt először megkapja, nincsen felkészülve. Ezért amikor a szóbeli átadás történik, amit olyan módon képzeljetek el, hogy valaki felolvassa és meghatalmazza ezáltal a tanítványokat. Hogy onnantól kezdve olvashatja és gyakorolhatja. Amikor ő a kezébe veszi ezt a tanítást, minden esetben, minden egyes kezdéssel behívja gyakorlatilag a mesterének az energetikai rendszerét. És mindaddig, amíg ő a útján, a tanulási folyamatában nem haladja meg ennek a energetikai rendszerét, addig gyakorlatilag annak az oltalmában, védelmében és segítő tiszta terében gyakorolja a szutrákat, mantrákat, ami éppen a feladata. De amikor ő a fejlődésében meghaladja az ő mesterének az energetikai szintjét, akkor teljesen természetes, hogy nincs kötés. Tehát ez nem olyan, mint most ilyen hókuszpók mesterek a tanítványokat kötik, és aztán érdekes módon nem tudnak szabadulni, és csak oda járhatok, csak azt végezhetem el, csak abban lehetek, hanem arról van szó, hogy ez egy oltalmi tér, egy oltalmi lehetőség. És ez nem egy megkötés, hanem egy lehetőség, hogy az ő saját akaratából, egy magasabb szintű akaratából meghaladja azt az adott működési formát, és bizony ugye a spirituális fejlődésnek pont ez a célja, hogy egy magasabb rezonancia szint felé közeledünk, egy szellemi, egy teremtői valóság, vagy egy önmagunk magasabb kiteljesedése irányába. Ezt a célt tudja nagyon hatékonyan segíteni egyébként a hangtál meg a gong. Illetve hát azt kell mondjam, hogy a mostani időkben, ugye pont benne vagyunk egy korszakváltásban, erről nagyon sok furcsa mondta a legenda van, ugye világvége, ami hát egyrésztről hülyeség, másrésztről pedig a legmagasabb szintű valóság. Tehát ugye ez a korszakváltás, vagy világvége, ez azt jelenti, hogy egyfajta világnak van vége, és egy másik világba átléptünk. Tehát egyfajta működési forma és lehetőség lezárult, és egy új működési forma felében megnyílunk. Most pont abban vagyunk, akik nagyon rosszul érzik magukat éppen a világban, hogy elértéktelenek dolgok, nem találja a helyét, nem találja a családjában a helyét, nem találja egy párkapcsolatban. Mindaz, ami nem egy eredő rend mentén, nem a tiszta minőségben működik, ami nem egy, mondjuk a szentség, nem hordozza, az egyszerűen nem kap támogatást a szellemi térből a továbbiakban, és esnek, hullanak szét ezek a nem valóságos terek. Na most ebben például döbbenetesen sokat tud segíteni, hogy ezeket a ezeket a kiegyenlítetlen tereket, vagy ezeket a billegő tereket, vagy diszharmonikus energiákat, hangokat, ezeket kiegyensúlyozza, és önmaga belső harmóniájára az ember rátalál. Ez talán kevésnek tűnik, de azt gondolom, hogy a legtöbb, ami a gyógyítás során adható egy embernek. Tehát, hogy nem kívülről kapja meg a segítséget, hanem egy olyan belső teret és lehetőséget hoz létre, segít meg általa, amiben önmaga szabad akaratából teljes értékű emberi képes válni. És ez nem azt jelenti, hogy és 308-szor el kell menni, és csak a 309. kezelésre lesz egészséges, hanem döbbenetesen hamar és nagyon-nagyon finoman és hatékonyan képes megsegíteni, és a különböző fejlődési folyamatokat megtámogatva mindig az adott pillanatban kell csak segíteni, tehát nem egy állandó egymáshoz kötés és láncolásra van szükség. Tehát nem az van, hogy én is elkezdek szedni egy gyógyszert, és 34 év múlva is ugyanazt a gyógyszert fogom szedni.
Hogyha valaki hallgatja ezt a hangfelvételt, és ezt most azért mondom, mert lassan lejár az idő, és kérdése lenne, vagy jobban meg szeretne ismerkedni ezzel a lehetőséggel, akkor te hogyan tudod segíteni, és hogyan tudja veled felvenni a kapcsolatot?
Hát a legpraktikusabb az, hogyha természetesen bárki számára szívesen és örömmel állok lehetőségére, szolgálatára. Nagyon szívesen elmesélem neki, hogy adott embernek személyre szabottan mi az a lehetőség, amiben tudok esetleg segíteni. Nyilván azt is megmondom, hogyha ez meghaladja az én kompetenciámat. A legpraktikusabb a telefonon való keresés. Nyilván e-mailben, meg máshogy is lehet keresni, de a telefon az egy elég direkt dolog, és hát ha most azt mondom, hogy 140 e-mail valamelyik arra vár, hogy válaszoljak, akkor ez elmondja, hogy nem a legpraktikusabb formája annak, amivel kapcsolatot lehet teremteni velem, és hogy sok türelem kell hozzá, mert amikor kezelek, akkor nyilvánvalóan több órára is akár ki vagyok kapcsolva. Tehát elég, hogyha valaki megcsörget, és akkor én vissza fogom hívni, és mindenkit, aki keres engem, vissza szoktam hívni.
Jó, úgy tudom, hogy a honlapodon megtalálható a telefonszám is, ugye?
Igen, minden elérhetőség, ha kell, akkor elmondom, hogy szóba is.
Jó.
Ez egy mobil számot mondok, 30-as 922 24 23.
Vagy a honlap címet?
Az pedig hangkapu.hu.
Jó, és akkor legyen az utolsó kérdés.
A színjelről a tának, vagy van egyáltalán színe, vagy több, hogy hangyai, vagy fényes, vagy hogy képzeljük el?
Azt kell mondanom, hogy egyrészt gyönyörű. Hát ez önmagában nem sokat mond. Ha azt mondom, hogy aranysárga színe van, nem tudom, hogy ez bármit sejtete abból. Tehát leginkább egy sárgás arany színe van, legalábbis azoknak a tálaknak, amiket én használok. Időnként besötétül egy egész kicsit, időnként kivilágosodik. Nagyon érdekes, hogy attól függően, hogy milyen környezetben van úgy, hogy mondjuk azt, hogy elvittem nagyon sok tál közé, és ott elkezdték ezek az én tálaim iskolázni a fiatal kis tananctálakat, és akkor ők besötétettek, mert olyan energiatérrel kerültek kapcsolatba, és aztán utána meg elkezdenek kitisztulni, kivilágosodni. De hát ugyanolyanok, mint egy gyermek, időnként le kell csutakolni őket, hogy a fizikai szennyeződést lehozzuk róla, időnként energetikailag meg kell tisztítani, mert nagyon-nagyon érzékenyek. Az a különlegességük, hogy nagyon érzékenyek, mint a női minőség mindennel képes azonos időben kapcsolatot teremteni, és kapcsolódni, segíteni, támogatni, tudni magunkat.
Jó, még maradt valakiben kérdés. Ha nem, akkor köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. A szünetben biztosan fognak még kérdezni, és hogyha van időd, akkor maradjál velünk. és köszönjük a beszélgetést. Neked esetleg zárszónak?
Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, nagyon megtisztelő volt, hogy gondoltál rám és hogy meghívtál. És hát nagyon-nagyon szívesen mutatnám meg vakembereknek, hogy mondjuk azt, hogy nem látom, nem tudom, hogy a jó kifejezés.
Ez is.
Én mindig azt gondoltam, hogy óriási lehetősége van. A tanítványaimnak először úgy kezdem el megmutatni a tálat, hogy hunják be a szemüket. És próbálják meg érezni a hangot. Hogy hol egy adott tál, ugye nagyon sokféle hangtál van, valamelyik mélyebb hangú, magasabb hangú, az a fizikai testben máshol és máshol jelenik meg rezgésként. Húny be a szemedet, még olyan is volt, hogy füldugót hoztam, tehát hogy ne hallja, és hogy csak a fizikai testedben a rezgést próbáld megérzékelni, és vedd fel a kapcsolatot az adott tállal. Hogy tudsz kialakítani kapcsolatot egy eszközzel? Egy tiszta szívből induló kapcsolatot, egy általad tárgynak tartott valamivel, ami bár korlátozott tudatossággal bír, az anyag tudatosságával, de ő is egy tudatosság. Hogy tud két tudatosság egymáshoz közelíteni és egymással kapcsolódni. Úgyhogy bízom benne, hogy lesz még rá alkalmam beszélgetni, vagy akár tovább lépni ebből, mert örömmel és sok-sok szeretettel megmutatnám.
Jó, még egyet én akkor ajánlottam, hogy siketen érdemes lenne kipróbálni, mert a mély rezgéseket az abszolút siket ember is megérzi a bőrén.
Magas is.
Lehet, akivel én beszéltem, ő a mély hangokat említette.
Jó, érdemes kipróbálni. Az én tapasztalásom az az, hogy gyakorlatilag mindegyik frekvenciát, tehát hogy amiket én meg tudok jeleníteni, nyilván ez nem egy teljes, azokat gyakorlatilag mindegyiket érzékelni. Tehát a fizikai testében a rezgést érzékelni, és azt kell mondjam, hogy az idők során, ahogy elkezd tisztulni az érzékelése, először abszolút fizikai testen érzékeli, és aztán ahogy a tisztulási folyamat egy magasabb szintre lép, elkezdi energetikailag is érezni. Mm-hmm. És az energetikai áramlásokat és a kapcsolódásokat, és aztán amikor feltisztul a fizikai test, feltisztul az energetikai tere, ott jön létre az az egységtér, ami gyakorlatilag a mi lényegiségünk, hogy ebben létezünk. És amikor a fizikai test egysége létrejön, akkor gyakorlatilag nincs határa a fizikai testnek, és a külső térrel való azonosság és egységélmény is megérkezhet. Mm. Tehát, hogy messze túlmutat az egyszerű halláson és a látás tapasztalásának az élménye.
Akkor itt a vége fussevére.
De mindig, Laci, mintha, nem tudom, lehet, hogy rosszul értettem, de azt mondtad, hogy fogsz itt mutatni hangot.
Nem itt, hanem azokat a hangfelvételeket, amit Lacinál felvettem, itt az ezer az beszélgetés alatti fájlok lesznek, és ott lesz, hogy gong, ott lesz, hogy hangtálat, tehát ezt már csak az interneten tudjátok meghallgatni, de a lehető legjobb hangminőségben, valóban.
Köszönöm.